Ezt mondta a mennyei atya. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá, hallgassatok. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, szeretettel köszöntöm minden megjelent kedves testvérünket, érdeklődőt, akik eljöttek azért, hogy Isten igéjét hallgassák, hallgassuk együtt, és hitben megerősödjünk. Én biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak arra van szüksége, nekem is, hogy hitben tudjunk megerősödni elsősorban. Kiről másról lenne szó, mint az Úr Jézus Krisztusról egész héten, és hát nagy hét felé közeledünk. Ő bevonult Jeruzsálembe, bárcsak vonulna be a mi életünkbe, szívünkbe is. A 464. dicséretet énekeltük tegnap, minden este ezt fogjuk énekelni. Hadd gondoljuk át a versszakokat és üzenetét is a 464. dicséretnek. Először csak az első 4 verset énekeljük, majd felolvasom az igét, imádkozunk, és az ige hirdetésre készülve az 5.-6. verseket. Szóval 4 verset énekeljünk. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, nyitom a gonosztól óvtám meg, meg ne roncson engemet, véletel mely elkifolyt, most lerúlom, ami fújt, élet útját megmutasd, én meg nem találom azt, gyógyítsd meg sok nyomást, olvasom Isten igéjét ma este Zakariás próféta könyvéből, a 3. fejezetből mind a 10 verset. Ezeket állva hallgassuk meg. Zakariás próféta könyvéből tehát a 3. fejezetből olvasom az igét. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felül állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak. vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az úrangyala ott állt. És így figyelmeztette az úrangyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járkelj. Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot, mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem. Ezen az egy kövön 7 szem van, én magam véstem bele a mintákat, így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Így szól a seregek ura, azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. Ámen. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde, lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Adjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy estéről estére készülhetünk az ünnepre. És köszönjük, hogy te magad akarsz felkészíteni, mert látod a mi tisztátalanságainkat, látod a mi bűneinket, látod a mi lelkünknek az állapotát. Nem tudnánk megállni te előtted. Bár talán könnyebb lenne vádolni egymást, vádolni másokat. Ez jól megy nekünk, mutogatni a másik bűnére, hogy amiatt van bennünk, ami van. De hadd legyünk egészen őszinték most itt, te előtted, hadd vetkőzzünk előtted mezítelenre, és hadd mutassuk meg a sebeinket, a problémáinkat, a bajainkat, amiket mi nem tudunk kibogozni, megoldani. Olyan jó, hogy ha mi tehetetlenek vagyunk is, de te a lehetőségek Istene vagy, neked minden lehetséges. És mi pedig szeretnénk bízni benned, hinni benned, kérünk, hogy könyörülj rajtunk ezen a mai estén is. Áld meg az ige szólóját, hogy erővel és hatalommal szólja, hirdesse a te üzenetedet nekünk. És áld meg az ige hallgatóit, minket, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni, befogadni azokat, hogy életet, Isten szerinti életet teremhessenek ezek a szavak mi bennünk. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Urunk. Amen. Foglaljunk most helyet, és ezt a maradék két énekverset énekeljük el. A 464. dicséretből, tehát az 5.-6. A keresztet te adod, adj hozzá alázatot, és mielőtt még énekelnénk, elfelejtettem szeretettel köszönteni mai prédikátorunkat, a egész heti prédikátort, Iczés Istvánt. Köszönjük, hogy eljöttél ma este is hozzánk. Isten áldja meg a szolgálatodat, az énekelés közben helyet cserélünk, és majd kezdi, folytatja az ige felolvasásával. Énekeljük tehát!
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Néki legyen hálódás és dicsőség. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetési alapigét, amely megírva található Lukács evangéliuma 22. fejezetében, a 31. verstől olvasom az igét a 34. versig. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt, Uram, kész vagyok veled menni, akár börtönbe, akár halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom néked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Uram, a te igéd lélek és élet, áld meg, hogy számunkra is azzá legyen. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnap, amiről szó volt, az ember szabadságáról, rabságáról, a természetéről, hogy bizony bennünk lakik a bűn törvénye, ennek most, mint egy applikációja, bemutatása az, ami Péter apostol életében megtörtént. És láthatjuk, hogy a legkiválóbb, mondhatnánk az első keresztény, az Úr első tanítványa is, éppen olyan gyarló és nyomorult módon bukik meg, mint bármelyikünk, ha önmagába bizakodik és magára épít. Hiszen ez volt, és mindig ez a mi bukásunk oka, amikor azt gondoljuk, hogy mi már túl vagyunk azokon a problémákon, amivel a világi emberek küzdködnek, túl vagyunk azokon a dolgokon, amikkel az átlag emberek vesződnek, mi az Úr gyermekei, mi már felül vagyunk ezeken a dolgokon. Péternek is egy óriási öntudata volt. Látjuk, hogy annak idején Péter bűntudatra jutott, amikor találkozik az Úr Jézussal. Egész éjjel fáradoztak, nem fogtak semmit, az Úr kölcsönkérte a hajóját, onnan prédikált a tömegnek, aztán kiadta a parancsot, evez mélyre, vessétek be a hálóitokat fogásra, és tudjuk, hogy Péterben a szakember megszólalt, de végül is az ige hatására már engedelmeskedik a te szabadra, mégis beveszem a hálókat, és a csoda hatására leborul Jézus elé, és megvallja, hogy Uram, bűnös ember vagyok, menj el tőlem, nem valók vagyunk egy hajóba. Tehát lelepleződik Péter életében a bűn, de nem fogja fel, amiről tegnap beszéltünk, a Római Levél 7. fejezete révén, nem fogja fel Péter azt, hogy a bűn törvénye benne munkál, nem független, nem úgy van, ahogy a közmondás mondja, hogy csak egy botlás, a lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Hát ez nem így van, hanem a bűn törvénye uralkodik rajtunk, akkor, ha nem a Krisztus uralkodik rajtunk. Tehát, ahogy tegnap is láttuk, hogy az az alapkérdés, hogy ki az Úr az életemben. És ez az ige felvet több gondolatot, problémát bennünk. Egyáltalán miért engedi meg Isten, hogy az Úr Jézus tanítványai mint egy kiszolgáltatottak legyenek a sátáni támadásnak és kísértésnek. De hát éppen ez is egy törvényszerűség, hogy bizony az ember kísérthető, sőt van, aki kísért. Van sátán. Ugye ez egy nagyon fontos teológiai kérdés, hogy valóban van egy gonosz szellemi hatalom? Igen, van. És a sátánnak a legnagyobb, hogy így mondjam, stratégiai módszere, hogy elrejti magát. A jelenések könyvében így olvasok, azon írva a homlokára, hogy titok. Igen, az ördög szeretné elrejteni magát. Van is olyan teológiai irányzat, már pedig ördög nincs. Hanem a gonosz, az tulajdonképpen az emberi gonoszság, és a sátán nem más, mint az emberi gonoszság megtestesülésének szimbóluma. Na de aki így gondolkodik, az hogy tudja megmagyarázni azokat az emberfeletti gonoszságokat, amiket mi emberek képesek vagyunk elkövetni. Igen, van sátán, és ez egy bukott angyalfejedelem, egy személy. Hogy bukhat meg egy főangyal? Az ember ezt komolyan felveti a kérdés, hogy természetesen Isten nem gonosznak teremtette, hanem ő senkit nem teremtett gonosznak. Akkor hogy született meg a gonosz? Nem olyan egyszerű kérdésem ez. A modern gondolkodók is zavarba jönnek. Most egy-két nevet említek, például Darwin, akinek meghalt 10 éves kislánya, és mélységesen megbotránkozott Istenbe. Milyen Isten az, aki megengedi, hogy 10 éves kisgyerekek meghaljanak? Milyen Isten az, aki az oroszlán állkapcsát teremtette? Baudelaire, ez a francia művészet történész, író, bölcselő, ez meg egészen elmegy valami hihetetlen vakmerő módon, azt mondja, részben józan, mert azt mondja, az ember gonosz. Ugye próbáljuk ezt letagadni, hogy az ember nem gonosz, hanem az ember jó. Baudelaire azt mondja, az ember gonosz. De hát milyen Isten az, aki az embert teremtette? Ha az ember gonosz, akkor a teremtője is gonosz. És Baudelaire odáig merészkedik, hogy Istent azonosítja a sátánnal. Most az ember beleborzong, hogy egy ember hogy gondolkodhat így. Hát azért, mert nem veszi figyelembe az Isten igéjét. Mi mindig ott tévedünk el. Az Isten igéje világosan megmondta, hogy a sátán is megbukott, az ember is megbukott, és ma nem az eredeti teremtési állapotban él az ember, sem a természet, hanem alávetve a mulandóságnak, sőt Isten átkának. Ezt mindig elfelejtjük. Tehát visszatérek az eredeti kérdésre, hogy akkor egyáltalán hogy lett egy angyalfejedelem gonoszá? Testvérek, ha valaki elszakad az élő Istentől, Jézus azt mondta, nincsen jó, csak egyedül az Isten. Ezt jól jegyezzük meg, ezt a Jézusi véleményt. Tudnék, ha nincsen jó, csak egyedül az Isten, aki elszakad az élő Istentől, az be fog sötétedni, és gonoszszá lesz. Ez így is mondhatnám pszichológiai, de sokkal magasabb rendű, szellemi, pneumatikus törvényszerűség, hogy aki elszakad az élő Istentől, pláne fellázad ellene, hiszen a sátán azt mondta, az Isten trónja fölé emelem az én székemet. De hogy jutott ide egy angyal? Önmagába kezded gyönyörködni. Ez a bukás útja. Önmagamat kezdem imádni, önmagamat kezdem dicsőíteni. Aki magát imádja, soha nem tudja Istent imádni, és soha nem tudja igazán az embertársait szeretni. Ezt tessék megérteni. És aki elszakad az élő Istentől, az óhatatlanul besötétedik. Hát ezért vagyunk ilyenek. Ezért ilyen a mai világ. Elszakadt az élő Istentől. Ádám és Éva óta. Ez a mi nyomorúságunk. És akkor felmerül a kérdés, a következő kérdés, hogy akkor Isten miért engedi, most így mondom, miért engedi Isten, hogy a sátán belekavarjon az ő dolgaiba? Tulajdonképpen a sátának eljön majd az ítélete, Részben meg is történt, hiszen az Úr Jézus János 12-ben olvassuk, hogy láttam a sátánt, mint villámlást kivettetni az égből. Tehát tulajdonképpen a jelenések könyve mondja is, hogy nem vádolhatja többé az Isten választottait az Isten trónja előtt, mint ahogy Jóbot annak idején vádolta. Tehát a sátán onnan kivettetett, de jaj a földnek és lakóinak, mondja a jelenések könyvében az ige, mert eljött hozzátok az ördög, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Hát látjuk, egyre jobban tombol. És az ember akkor, ha így kezdi vizsgálgatni a történelmet, ha így érti a dolgokat, akkor mindent megérthet. Isten nem ilyennek szánta, nem ilyennek teremtette, sem az ördögöt, se az embert, de eltávolodtunk. És ahogy tegnap is elhangzott, döntés kérdése, kinek az uralma alatt akarok élni? Van ellenség. Isten ellensége a sátán, az a mi ellenségünk is. A világ és a test. Igen, az én testem. Azon az alapon, ahogy tegnap olvastuk az igébe, hogy megromlott a testem. De nem csak a fizikai testre kell ítélteni, hanem az egész ember romlott. Egész addig, míg meg nem tér. De még mindig nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy Isten miért engedi meg, hogy a sátán kísértsen, hogy a sátán megtámadjon, hogy a sátán bűnre csábítjon, hogy megbuktasson. Végső soron minden Isten kezébe van. Az egész mindenség az Isten kezébe van. A sátán akár mennyire tombol, és akár mennyire gyűlöli az Istent, végső soron kénytelen azt tenni, amit az Isten akar. És végül tudjuk, hogy a tűztavába vettetik. És végső ítélet vár rá. Ennyit a sátánról, de megint csak felteszem a kérdést, akkor miért engedi meg Isten, hogy az ő szentjeit, az ő gyermekeit, Krisztus tanítványait is megtámadja? Azért, testvérek, mert próbára van szükségünk, hogy kiderüljön. Ahogy tegnap mondtam, sokat gondolunk magunkról, sok szépet és jót, és ki kell derülni, hogy nem így van. Tessék, mit mondott Péter Jézusnak? Figyeljétek meg, milyenek vagyunk. Hát Péter aztán igazán mondhatnánk a legkiválóbbak közül, a legkiválóbb. És mit mer mondani az Úr Jézusnak? Hát nem olyan szemtelenül, de tulajdonképpen azt mondja, ó, Uram, nem úgy van az, ahogy te mondod, én kész vagyok. Én kész vagyok veled, mind börtönbe, mind halálra menni. Nem tudom, Péter, mire gondolhatott magába, de én azért úgy el tudom képzelni, hogy azt gondolta, ó, Uram, te ilyeneket feltételezed rólam, hogy én egy ilyen jellemtelen senkiházi vagyok, hogy nem vagyok egy igazi férfi, hogy én téged megtagadjalak, te ezt feltételezed rólam. Valahogy így vagyunk mi is, hogy nem akarjuk elhinni. De nem mondjuk soha ilyet, amit Péter mondott. Ugye Máté evangéliumában még azt is olvashatjuk, ha mind ezek mutat a többi tanítványra, megtagadnak, én akkor sem. Hát mert én egy ilyen ember vagyok. Nem mondjuk, hogy ha valakit megbotránkozunk, mert bizony körülöttünk történnek olyan dolgok, hogy az ember idézőjelben jogosan megbotránkozik. De nem mondd ki, hogy én ilyet soha nem volnék képes megtenni. Azért nem mondd ki, ne kelljen az Istennek bebizonyítani, hogy te se vagy különb ember. Engem hála az Úr úgy tanított meg, hogy nem kellett minden bűnbe megbuknom, csak megmutatta a szívemet, hogy ott belül mi van. És akkor ki kellett mondanom az Úr előtt, igen, Uram, most már tudom, hogy én minden bűnre képes volnék. Magyarul megvan bennem minden bűnre a hajlam. Rettenetes ám ezt így felismerni, és ezt kimondani. De mikor az Isten mutatja meg, én vagyok az Úr a szívek vizsgálója, mondja, és mindenkinek a tettei szerint, mindenkivel a tettei szerint bánok. Csalárdabb a szív mindennél, én az Úr vagyok a szívek vizsgálója. Tehát, ha ő mondja, akkor higgyük el. Péternek csak egyszerűen azt kellett volna mondani, Uram, tényleg ilyen embernek látsz engem? Nekem annyira tetszik Dávid, amikor Zsoltár mondja, most egy éneket fogok idézni, ami ennek alapján íródott. Uram, te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed, valamit gondol a szívem, te rögtön észreveszed. És aztán azt mondja Dávid, Uram, vizsgáld meg a szívemet, a veseimet is, hogy nincs-e bennem valami titkos bűn. Miért kell nekünk Isten előtt ágálnunk az önigazságunkért? Miért kellene önmagunk körött forogni és önmagunkat imádni? Ez nem természetes. Mondhatnám lelki perverzitás, mikor önmagamat imádom. Tessék elhinni, ez az. És önmagamat pusztítom el. Azt a példát szoktam mondani, hogy az ember életének értelme, hogy az élete az ő teremtő Istene körül forog. Ahogy a Föld forog a nap körül. Most gondoljátok, beleforoghatna a Jupiter körül is a Föld, de akkor egy szál fű nem teremne rajta. És az én életemen is nem terem gyümölcs, nem lesz semmi értelme és haszna lelki értelembe, ha nem az én Uram körül forog az életem. Ha nem ő a középpont, ha nem ő kerül a középpontba. Hát Péternél nem így volt, nem Jézus volt a középpontjuk. Hát nem ő vele jártak éjjel és nappal. Nem áldozták oda magukat neki egészen. Mondja is Péter, hogy Uram, mi elhagytunk mindent, érted? Mi lesz a mi jutalmunk? Jézus nem is fedi meg őket, megmondja, hogy mi lesz a jutalmuk. De valahol a szív mélyén mégsem volt minden rendben. Testvérek, mi képesek vagyunk oda áldozni dolgokat. Komoly áldozatokat tudunk hozni. Nagyon komoly áldozatokat tudunk hozni. De a szívünket, a személyiségünket, azt megpróbáljuk megőrizni. Én emlékszem egy piriscsabai ifjúsági csendes héten, egy hajléktalan fiú jött velünk, akit a gyülekezet pátyolgatott már régóta, és úgy ott toborgott a megtérés közelébe, és egy a délelőtti alkalom után szünetbe kiült oda a tölgyfa alá, és láttam, hogy nagyon tépelődik. És oda mentem melléje, és kérdeztem tőle, hogy nehéz dönteni? Azt mondja, nagyon nehéz. Mondom, és miért nehéz? Azt mondja, túl sokba kerül. Azon kívül, ami a nejlon szatyrába volt, azon kívül őneki nem volt semmije. De önmagát nem tudta odaadni. És itt van a Péter bukásának az oka. Majd látni fogjuk. Ahogy mondtam, bűnlátásra jutott, de nem jutott el az önismeretre. És nem jutott el arra a pontra, hogy teljesen a szívét átadja az Úr Jézusnak. És ezért engedi meg az Isten a próbákat, hogy ez kiderüljön, mert különben soha nem derül ki. Amikor minden jól megy, amikor minden olyan sima az életünkben, tele vagyunk örömmel, sikerrel, javakkal, akkor még el is bizakodunk, még magunknak tulajdonítjuk. És akkor nem derülnek ki a dolgok, és az Isten megengedi, hogy az ördög rázza meg a rostát. Hát ő aztán meg tudja rázni a rostát. Gondoljatok Jób történetére. Milyen rettenetes rostát engedett annak az embernek az Isten. Most nem akarok Jobról sokat beszélni, úgyis ismeritek. Egyetlen nap elvesztette mindenét. mert a sátán azt mondta, azért dicsőj téged, Jób, mert megajándékoztad minden. Hát persze, de csak nyújts ki a kezed a javaidra, majd megátkoz téged. És nem ez történt. Erre a sátán tovább feszíti a húrt. Akkor tedd rá kezedet az életére, mert az ember bőrért bőrt ad, de az életért mindent odaad. És kiállt a próbát, hiába rázta a sátán rostát, az Úr adta, az Úr vett el, áldott legyen az ő neve. A felesége is hátba támadja. Átkozd meg az Istent, és hajj meg. Értitek, mi a próba? Kiderül. Fellázadok, szembefordulok, vagy elfogadom az Isten kezéből a legrettenetesebb dolgokat is. Hát. És nem az Istennek kell ez az ismeret nekem. Hogy kiderüljön, hogy én hol tartok. Mert Istennek célja van velük. Tegnap elmondtam, világos célja az Istennek, hogy az ő gyermekeivé legyünk. A saját képére, hasonlatosságára teremtett. Ő addig nem nyugszik, ahogy Pál apostol mondja a Galatáknak, újra fájdalommal szüllek titeket, míg ki nem ábrázolódik rajtatok a Krisztus. Isten látni akarja rajtad az ő szent fiának a vonásait. No persze nem a fizikai értelemben, a lelki értelemben, hogy hasonlítsunk az ő drága fiához. Mert az ő képe Jézus Krisztus. Így mondja a zsidó levél, hogy Jézus Krisztus Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Isten kitette a képét abba a világra, világba, íme az ember, és ilyenné akar bennünket formálni. És nem akar megnyugodni addig, amíg olyanná nem leszel. Miért? Mert ő csak akkor fogad el a saját fiának, ha őre hasonlítunk. Tehát értsük meg, hogy Isten ezt nem valami erkölcsi megjobbítást céljából végzi velünk. Félre ne értsük az Urat. Őnek nem az erkölcsi megjobbítás, az következmény, az csak a gyümölcs. Az, hogy övé legyek. És lépjünk egy kicsit tovább. Nézzük meg ezt a mai világot. A sátán hol a világosság angyalának képébe jelenik meg, hol pedig, mint ordító oroszlán. És hogy melyik a veszélyesebb? A világosság angyalának képében. Mert egy ordító oroszlán meg lehet ismerni, hogy ez oroszlán. De amikor az angyali szárnyakkal és angyali üzenettel jelenik meg a sátán, az nagyon veszélyes. És nézzetek körül. Nézzetek körül ebbe a világba. Sokszor hívő embereket nem lehet meggyőzni, hogy ember ne jogázzál, mert az egy pogány, vallási gyakorlat, az nem torna. Azt azért gyakorolják a tornát, hogy a jógi megistenüljön, a tornát pedig azért gyakorolja, hogy a teste fölött is úr legyen. Ő akar az Isten lenni. Tetszenek érteni? Így is mondják, megistenülési módszer. Nem akarom most elmondani az eredeti dolgot. Egyébként a kundalini kígyó erejének fölébresztése és a Síva Isten tisztelete. Ezért jogázik egy mai modern ember. Nem tudja. Múltkor hallom a rádióban, hogy Amerikában, a Silicon Valley-ben most éppen az az őrület kapta el a jogásokat, hogy közben, miközben jogáznak, a kecskék ugrálnak rajtuk. És akkor megjegyzi az egyik jóga szakértő, hogy azért ez mégsem egészen jó, mert a kecskék megzavarják a spirituális élményt. Hogyan? Akkor nem csak torna gyakorlat? De nem ám. Aztán agykontroll. Hát nem akarom most felsorolni ezt a rengeteg okkult dolgot, amit gyakorol a modern ember. Miért csinálja? Azért csinálja, mert az ember javíthatatlanul vallásos. Most ezt a szót egy kicsit pejoratív értelemben használom. Javíthatatlanul vallásos. Ami azt jelenti, ha nem az igazi Istent imádja, akkor hamis isteneket kell imádnia. Mert nem tud meglenni nélküle. Erőkre, transzcendens élményekre van szüksége. És ha ezt nem kapja meg az élő Istentől, mert nem is ott keresi, akkor megkapja az ördögné. És ne legyünk naivak, hát csak gondoljatok az úgynevezett művészetre. Nagyon azt mondom, hogy úgynevezett, mert én azt nem tartom annak, a rockzene. A rockzenészek egy jelentős része tudatosan, nyilvánvalóan sátán imádó. Például a Rolling Stone-nak ilyen dalszövegei vannak, hogy tisztelet sátán ő felségének. Tessenek megnézni, mikor így reklámokban mutatják, akkor is kiderül, hogy a zenészek a sátán jelét mutatják. Ott vannak a színpadon a sátán szimbólumai. És a gyerekek mennek. És mi engedjük. Thomas Mann írja Mária és Valárdó című könyvében, hogy mi pedig estéről estére elvittük a gyerekeinket. És nem féltjük tőlük. De a hittanórától féltik a gyerekeiket. Emlékszem, még nem volt kötelező, aztán kisfiút beosztottam, kis barátja hittanórára. Egyszer-kétszer bejött, és aztán egy alkalommal megyek, látom ott az anyuka, meg a kisgyerek. Na hát nagyon megkaptam a magemét, mondta nekem az anyuka, hogy miért engedtem meg, hogy a gyerek bejöjjön. Hát mondtam, én mindenkit beengedek, aki ide bejön. Azt mondja, a gyerek jár angolra, karatéra, meg mit tudom én, mit mondott még zongorára, ez meg minek. És akkor mondtam neki, kedves anyuka, ez egy olyan hely, ahol megtanítjuk a kisgyermeketeket arra, hogy tiszteld apádat és anyádat. Na erre elment. Értitek? Szóval egyszerűen az emberek tiszta haszonelvűek. Ja, hát ebből nincs semmi hasznom. Tényleg nincs, sőt, ha igazi keresztény lesz, anyagi kára lesz belőle. Bevallja az adót, nem csal, nem lop. Hát tiszta kára lesz belőle. De bezzeg az ördög, az megígéri a sikert, gazdagságot, a gyógyulást. És akkor vannak ezek a destruktív szekták, és az emberek mennek, mint a borjú a vágóhidra. Mert lelki vágóhidalmaz, ahol nem a kereszt Krisztusát hirdetik, ahol nem a kereszt Krisztusa van a középpontban, az mind lelki vágóhid. Mert egyetlen szabadítónk, egyetlen megváltónk van, azt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Őt küldte az Atya. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az Atyát sem. Tehát meg kell értenünk, hogy de hát egy tanítványt, engem, téged, és kiszolgáltat az Isten a rostára. Jól teszi. Nekem is szükségem volt sokszor, hogy az Úr kijózanítson. Szükségem volt, hogy leleplezzen. Szükségem volt rá, hogy meglássam, ki vagyok, hogy mennyire rászorulok az én drága Uram megváltó irgalmára és kegyelmére, az ő vére megtisztító hatalmára. Olvastuk Józsua főpap. A főpap ott áll az angyal előtt, szennyes ruhában. Hát jelkép az a szennyes ruha. És olyan drága mi Urunk, ezt akarja levettetni. Ebből akar kivetköztetni, és tiszta ruhát. A mennyei jelenések könyve 7. fejezetében az angyal kérdezi, megszámlálhatatlan sokaság áll a trón előtt, pálmaágakkal, fehér ruhába. Kik ezek? Mondja János, te tudod, Uram. És akkor az angyal azt mondja, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Ezt akarja az Isten. új ruhát, mennyei ruhát. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Ahogy Józsuáról is leveszi az Úr, ez az Isten kegyelem, leveszi rólam azt a szennyes ruhát, aki én vagyok, és felöltöztet, és befejezésül, nézzük csak meg a folytatást, megbukik Péter. Nem akarom én ezt részletezni, de mondhatnám, micsoda viselkedés az. Ugye egy cselédlány azt kérdezi, te is közülük való vagy. És akkor átkozódva megtagadja, hogy soha nem ismertem ezt az embert. Bonhoeffer azt mondta, két lehetőséged van. Vagy őt tagadod meg, vagy magadat. Ha magadat nem tagadod meg, őt fogod megtagadni. Na, ez történt Péterre. És én is sokszor átéltem kutyaszorítót. Ugye a kommunista érába többször. Még ki is tettek a munkahelyemről szép finoman, mert azt mondtam, hogy az abortusz gyilkosság. De azért én is gyáva voltam. És az én bátorságom nem magamtól volt. Mert emlékszem, érdem mentem be a református templomba, istentiszteletre, és ott állt pár méterrel tőlem a vállalat személyzet is vezetője. Egy pillanatra rossz érzésem támadt. De mindjárt el is szégyeltem magam. Most mit szégyeled magad? Szóval úgyis tudják rólad. Tudták is. Aztán milyen az Úr? Tavaly őt temettem, mert az volt a személyes kérés, hogy én temessem el. Értitek, mit akarok vele kifejezni? Mit kell nekünk emberektől félni? A mi Urunk hatalmas Úr. De hát nem tudta Péter. Féltette magát. Miért? Amit mondtam az előbb, mert magát szerette mindennél jobban. Magát féltette mindennél jobban. Ilyenek vagyunk. És aztán Jézus helyreállítja őt. Tudjuk, nem hagyja. Ott van az a drága ígéret. De én imádkoztam érted. És tudod, drága testvérem, akárhányan itt vagyunk, miértünk az Úr Jézus, mint hű főpap, esedezik az Atya trónja előtt. Átszegzett kezeivér. Hát ha valahol meghallgattatik egy imádság, a drága fiú imádsága meghallgattatik. Most gondold el, hogy ő könyörög érted, nem fogsz elveszni, ha csak tudatosan meg nem tagadod az Uradat. És Péter találkozik. Olyan csodálatos, az Úr Jézus ugyanúgy megrendezi azt a feltámadása utáni találkozást a Genezáreti tóparton, mint annak idején megrendezte. Elkérte Péter hajóját, onnan prédikált, átélték a halfogás csodáját, és ez megismétlődik. Kikkel ismétlődik meg? A bukott tanítványokkal. Menjünk el halászni, mondja Péter. Rossz vagyok apostolnak. Aztán kiderül rossz halásznak is. Megint nem fogtak semmit. És ugye ott állnak, hogy visszamentek. Miért ment vissza Péter? Azt hiszem én is visszaálltam volna. Visszament, mert én is sokszor átéreztem. Én nem tudom, hány lelkész testvérem érzi ugyanazt, de én is átéreztem nem egyszer, hogy Uram, én nem vagyok méltó arra, hogy én neked szolgáljak. De újra visszaállított, helyreállított, és ez történik Péterrel. Péter várhatta, hogy azt fogja mondani nekem az én Uram, Péter, csalódtam benned. Egy jellemtelen senki házi vagy. Ilyen emberekkel nem tudom meghódítani a világot. Ilyen emberekkel nem lehet lelket menteni. Hát de nem az. Meg ilyenekkel sem mindig vagyok. De amikor a Krisztus lelke lakik benne, ő hordoz minket. Ő hordoz minket. Akkor egyik professzorunk azt mondta, jegyezzétek meg, az Isten országában csak is kutyából lesz szalonna. Tehát ez pontosan így van. És ez az kegyelem, ez az a csodálatos isteni szeretet, de megtanítja Pétert. És nem azt mondja neki, gyalázatos fráter vagy, jellemtelen, senki házi, nem is vagy férfi, nem azt mondja neki. hanem azt mondja háromszor, szeretsz engem? És látjátok, itt van a beteg pont. Itt a beteg pont. Az én életemben és a tiédben is. Magamat jobban. Biztos, biztos. Egész addig, amíg a Krisztus lelke nem lakik bennem. Csak a Szentlélek Isten tudja belőlem imádtatni az Atyát és a Fiút. Jegyezzetek ezt jól meg. Mi nem tudunk még kérni se úgy, ahogy kéne, a Szentlélek esedezik, éltünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, de dicsőíteni se tudjuk. Imádni se tudjuk, szeretni se tudjuk az Istent. A Szentlélek Isten az, aki imádtatja belőlem az Atyát és a Fiút. És akkor rend, helyreáll a rend. Tehát szeretsz engem. És most tőlünk is, tőled is ezt kérdezi az Úr. És higgyétek el, ma ezt adta elénk. Drága gyermekem, szeretsz engem? És Jézus radikálisan kérdez. Azt mondja, az agapéval, az isteni szeretettel, az önfeláldozó szeretettel szeretsz engem? Mert Jézus mond egy szörnyű mondatot, ami a világ fülébe valami egészen botrányos. Azt mondja, ha valaki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt a maga lelkét ezen a világon, mint engem, az nem méltó én magam. Na hát itt van az, hogy ki körül forog az életed, ki van a középpontban, kit szeretsz legjobban. Én hadd mondjam el a testvéreknek, ha őt szereted a legjobban, akkor ez az okos önszeretet. Ez az okos szeretet. Mert ha őt szereted mindennél jobban, rendeződnek a dolgaid. Én amikor őt imádom, akkor tudom szeretni az embertársaimat, akkor szeretem legjobban a feleségemet, a gyermekeimet, mindenkit. Ha eltávolodok az én Uramtól, ha nem őt imádom, akkor ezt csak azt hiszem észre, hogy senkit sem tudok szeretni, úgy, ahogy kéne. Hát szeretsz engem. De inkább Turmezei Erzsébet szavaival fejezem be. Szeretsz engem? Kérdezte a Mester. Minden titkok, tagadások tudója. Hajnali fényben tündökölt a tenger, akkor volt Péter konfirmációja. Helyre akarja állítani a hitünket. Három kérdés. Hogy balzsam cseppként hújjon három tagadás égető sebére, s minden bardosóvád elcsitoljon. Sebb hely a kézen, ott folyt el a vére. Tagadókért és megfutamodókért, hogy összetölt kőszikla Pétereknek ajkán, cserébe rony tagadó szókért vallomás nyíljon. Tudod, hogy szeretlek. Néha egy pillanat megújulást hoz a feltámadott Úrral szemtől szembe. A többi mi között bárki máshoz? Előtted megyek, Péter, kövess engem. Felkelt a nap, hogy a könnyázott arcot ragyogó sugarával teleszórja. Új szolgálatra hívó új parancsok. Akkor volt Péter konfirmációja. Látjátok, nem eltaposta Jézus, nem elvetette, nem elkárhoztatta, hanem felemelte, megszentelte, és újra szolgálatába állította. Mert imádkozott érte. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, a mi drága Úrunkért, Jézus Krisztusunkért, hogy őt adtad nékünk, szentségül, igazságul, váltságul. Áldunk és magasztalunk téged, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Áldunk azért, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg. Mindannyian tévelyektünk, mind a juhok, mindegyikünk a maga útját járta. Te pedig őt csújtottad mindnyájunk bűnéért. Uram, bocsáss meg, amikor nincs tele a szívünk hálával, imádattal irántad. Hadd legyen így, hadd lássunk téged, és hadd tudjuk mi is mondani azt, amit Péter mondott, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésről 338-as ének.
Szépen köszönjük a mai esti szolgálatot is, és holnap este 6:30 is találkozzunk. Tegnap hallottam itt valakitől, hogy evangelizációra jöjjünk úgy, a régi jó szokás szerint, hogy hozzunk még valakit magunkkal, úgyhogy örülök, hogy ennyien együtt lehettünk. Viszont hadd hirdessek is valamit, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ugye sokszor gyűjt adományt, és már karácsonykor csatlakoztunk az ő adománygyűjtő akcióikhoz, vagy akciójukhoz, és tartós élelmiszert ilyen dobozokban vittek el tőlünk, a szeretett szolgálati alkalmazottak. Ha valakinek otthon van, ugye karácsonyhoz kötötték ezt, de most húsvéthoz is szeretnének, vagy meghirdettek egy ilyen akciót. Ha valakinek otthon van ilyen, akár melyik este elhozhatja, lent a konyhában el lehet rendezni, lesznek ilyen dobozok megint, és akkor elviszik majd Ágoston, gondolom, elviszi tőlünk, hogyha gyűlik. Még vasárnapig lehet hozni, aztán majd kiutatja a szeretett szolgálat. Szóval köszönjük szépen, áldás, békesség, erős várom Isten!